Ima a kereszténységért.
Ha nem lesz hitünk, nem maradhatunk meg, írja Izajás próféta. Ha Magyarország és Európa nem talál vissza a teremtő, tiszta forráshoz, az élet forrásához, akkor kultúránk, társadalmaink lassanként elpusztulnak. Imádkozzunk lelki megújulásért, azért, hogy ne féljünk, hanem nyissuk szélesre családjaink, életünk kapuit Krisztus előtt.
Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Mindenható Istenünk, köszönjük ajándékaidat, amelyekkel elhalmoztál és folyamatosan elhalmozol minket. Köszönjük, hogy elvezettél minket a keresztségre, hogy népünket keresztényé tetted. Köszönjük, hogy ismerjük kelet és nyugat gazdag kincses tárát, és hogy népünkben egyként hordozhatjuk a keleti és a nyugati egyház hitét és hagyományát. Áldunk téged mindezekért, és kérünk, segíts, nehogy elherdáljuk ezt a gazdag kincset. Adj nekünk értő szívet, hogy fölismerjük akaratodat, mit vársz tőlünk, minden helyzetben tudjuk teljesíteni azt. Adj nekünk bátorságot, hogy a fölismert akaratot követni is tudjuk, és tetté válthassuk azt. Adj nekünk erőt, hogy ki is tudjunk tartani akaratot követésében. Hadd legyünk példák a te akaratod szerint ebben a hűségben. Erősíts meg minket, Urunk, hogy unokáinknak is tovább tudjuk adni azt, amit őseinktől kaptunk, hogy akaratod szerint valóban magyar nemzetünk az Isten országának hírnöke legyen. Amen.
Kocsis Fülöp, metropolita.
Színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves testvérek, Máté evangéliumából hallgathatunk egy igerészt, megértésében pedig az elmélkedésben Legeza József atya gondolatai következnek. Abban az időben Jézus ezeket mondta: Dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiú, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja.
Kedves testvérek, Charles Foucault egy gazdag, ősi, nemesi család sarja volt. Hat éves korában mindkét szüleit elveszítette. Fiatal katonatisztként Hitetlennek vallotta magát, rengeteg pénzt veszített a kártyán, gyakran rendezett fényűző lakomákat, amelyekhez Párizsból hozatott lányokat. Végül a rokonai úgy döntöttek, hogy gyámság alá helyezik őt, ne okozzon több veszteséget a családjának. Amikor megtudta, hogy a katonai egysége harcban van Algériában, újra jelentkezett a hadseregbe. Vakmerően harcolt. Éjszakánként sokszor órákon át nézte a gyönyörű világos eget. Aztán egy igen veszélyes felfedező útra indult az akkor még zárt Marokkóba, egy zsidó rabbi társaságában. Az útleírásért aranyérmet kapott a földrajzi társaságtól, híres ember lett. Ám belső üresség nyugtalanság gyötörte. Párizsban lakást vett ki, és sétái során egyre gyakrabban tért be egy-egy templomba. Csak ott érezte jól magát. Egyik nap bement a Szent Ágoston templomba, hogy az általa nagyon szeretett nagynényének a gyóntatója, Huvelin abbé szolgált ott. Oda lépett hozzá azzal a kérése, hogy tanítsa őt a keresztény vallás igazságaira. Ezt mondta az abbénak, kételjeim vannak a hitemben, szeretnék kérdéseket föltenni. Feleljen nekem. Az idős pap ránézett, megsejtette az arcáról az elmúlt évek zűrzavaros történetét. Meglátta benne a hatalmas Isten utáni vágyat, és végül azt mondta neki, jöjjön be a gyóntató székbe, térdeljen le, gyónja meg bűneit, és hinni fog. Fuko azonban ezt felelte, én nem gyónni jöttem. Gyakorlatilag én nem is hiszek Istenben. Kérdéseim vannak, feleljen nekem. Ám az atya újra csak a szemébe nézett, és azt mondta neki, gyónja meg bűneit, és hinni fog. Fuko végül is engedett ennek az unszolásnak. Letérdelt, és több mint 10 év bűneit minden szépítés és magyarázgatás nélkül letette az Úristen lábai elé. És abban a pillanatban a kegyelem hatalmas folyamát érezte, amely végig ömlött az egész lényén. Ahogyan fölkelt abból a gyóntató szívből, már valóban hitt. Néhány nappal később eldöntötte, hogy szerzetes lesz. Így indult el útjára a 20. század egyik nagy alakja, a sivatag szentje. A gondolkodó ember keresi minden jelenségnek az okát. Ha hallunk egy hangot, megkérdezzük, hogy honnan jött, mi adta ki. Aki azt mondja, nem érdekel, honnan jött, mi adta ki, vagy esetleg azt állítja, hogy véletlenül jött, az nem gondolkodik. Az okos ember tudja, hogy a dolgoknak oka van. Egy idő után pedig az ember megkérdezi azt is, honnan van az egész? Mitől ilyen gyönyörű és rendezett? Ha valaki azt mondja, hogy nem érdekel, vagy azt állítja, hogy véletlenül, az nem gondolkodik. Magától nem lesz a semmiből valami. Magától nem jön elő az élettelemből az élet. A világban jelentkező léttöbleteknek kell, hogy legyen valamilyen elégséges oka. Ha látunk egy hatalmas pályaudvart, ahol vonatok jönnek, mennek, és nem ütköznek egymásnak, akkor az a benyomásunk támad, hogy valószínűleg itt van egy menetrend, amit valaki kitalált, és ez szerint váltják a váltókat, és irányítják a szerelvényeket. Egyetlen élő sejt működése sokkal csodálatosabb, mint a legnagyobb pályaudvar. Percenként sokkal több finoman hangolt esemény történik benne, mint a leghatalmasabb pályaudvaron. Ha valaki ezt látja, akkor az a benyomása támad, hogy emögött valami végtelen bölcsesség és szépség rejtőzik. Annak ellenére, hogy a tudomány egy egyszerű élő sejtnek minden alkotó elemét pontosan ismeri, egyetlen élő sejtet sem tudunk létrehozni. Élettelen anyagból élőt csinálni nem tudunk. Ez pedig egyáltalán nem véletlen. Az élet megjelenéséhez ugyanis kellett, illetve kell a teremtő ereje, amely mint mágnes ott lebeg a világ fölött, információt visz bele, és képessé teszi az anyagot, hogy fejlődjön, hogy az élettelemből előjöjjön az élet. Az előbb mondottak miatt a véletlenekre való hivatkozás nem magyarázza meg azt, amit a világban látunk. Ez a csodálatos világ a csodálatos Isten alkotása. Így imádkozzuk a vecsernyében, a 103. Zsoltárban. Mely igen fölségesek a te műveid, Uram! Mindeneket bölcsességgel cselekedtél, mi a földet betölti mind a te jószágod. Áldjad én lelkem az Urat! Uram Istenem, fölötte fölséges vagy! Dicsőségbe és ékességbe öltöztél, Amen.